If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Back to Martin James. Dennis Carter for Dirk. 5 seconds. Dirk for three.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Nagy napra vírattunk, szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Nagy napra vírattunk bizony.
A Free Agent szezon első napján pedig, hát nem akármilyen hírek érkeztek rögtön, úgyhogy ezekkel még napokig fog foglalkozni mindenki, és persze voltak korábban is cserék, úgyhogy ezekkel is foglalkozunk majd ebben az adásban, és mindebben segítségünkre van egyik kedvenc szakértőnk, Mayer György. Hey, jó!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
Szia Gyuri, én is üdvözlök.
Hát akkor... mégiscsak muszáj Durant-tel kezdenünk, az volt messze a legnagyobb hír, annak ellenére, hogy itt igazolások és cserék is voltak. Kevin Durant egyenesen a tulajdonoshoz menve közölte, hogy ő cserét szeretne kérni, függetlenül attól, hogy Kyrie Irving bejelentette, hogy belép a szerződésébe és mindenképpen marad még egy évig, nem kell azon izzadni, hogy milyen kondíciók között hosszabbítson vele a Netsz, és a Durant hírek fényében lehet, hogy ezen egy év múlva sem kell majd nagyon izzadni, de ez most részletkérdés. Ami biztos, hogy Kevin Durantnek elege lett ebből a most már kudarc kísérletből, amit a Nets nagyhármas összehozása jelentett az elmúlt években. Hogy pontosan még mik az okok, erről azért olyan részleteset nem tudunk, általában ezek azért később derülnek ki, de egy biztos, Durant azt mondta, hogy cserét kér, és a vezetőség pedig gyorsan le is hozott egy nyilatkozatot, hogy hát Duranttel együtt elkezdtek azon dolgozni, hogy hova cserélhetnék őt. Durant megjelölt pár csapatot, csak a Suns és a Miami az a kettő, ami kiderült, hogy rajta van a listáján, de tegyük hozzá, hogy Durantnek még 4 éve van full garantálva.
Teljesen lényegtelen, hát 2 hónap múlva ugyanúgy mondhatja, hogy cserét kér, 1 év múlva ugyanúgy mondhatja, hogy cserét kér, mindenki ezen a 4 éve lovagol, hát Kevin Durantnél tök mindegy hány év van vissza, de 1 év múlva. Nyilvánvalóan, ha nem csak kétség, ez nem a szerződése miatt van, hanem azért, mert baromi ciki lesz.
De, igen, értem
az,
én ezt, értem
az,
én
hogy
ezt.
Hány éve van az ebből szempontból,
itt, mindegy. Itt az ő szempontjából igen, de a Net szempontjából nem, mert hogy a liga egyik top 5-ös szupersztárját, úgyhogy még 4 évig van szerződés alatt, hát sokkal drágábban tudod eladni, tehát ez a nem mindegy, hogy nem egy lejáró, elvágyódó szupersztár kért cserét, hanem csak elvágyódó.
Igen, igen, tehát pontosabban, csak hogy tényleg biztos mindenki értse, és én is, mert értem, mire gondolsz végre, hogy ugye, hogyha 1 év múlva cserét kér, vagy 2 év múlva cserét kér, az teljesen más az új helyén, mint hogyha 1 év múlva lejárna, vagy 2 év múlva lejárna, és elmehetne máshova. Mert akkor az új helyén is, ha esetleg megint cserét kérne, kaphatnak érte értéket. Bocsánat, igen, így van jelentősége.
Értem, hogy mit mondjuk, és abszolút egyet is értek vele, viszont azt nem felejtsük el, és a Kawhi példa itt szerintem nagyon jó, hogy egy csapat annak ellenére is dönthet úgy, hogy cserél érte, ha egyébként nem biztos abban, hogy Durant szívesen játszana ott. Ugye Kawhinál tudjuk, azonnak jöttek hírek, hogy igazából rohadtan nem akart Torontóba játszani, és mi lett a vége? Nyertek egy bajnoki címet. Ami után persze ott hagyta őket, de egy csapat, egy contender, vagy egy contendersékhez közeli státuszban lévő csapat simán gondolja úgy, hogy ugye, most ő lehet, hogy nem látja még, hogy itt van perspektíva, de ide jön, vele nyerünk, vagy nagyon közel kerülünk. Tudjuk azt, hogy a mi csapatunkban, hogy milyen az öltözői szellem, a csapatunknak a teljes filozófiája, úgy érezzük, hogy meg tudjuk győzni, simán lehet, hogy bevállalna 8-10 csapat is ilyen kockázatot, ugye Kevin Durant. Nyilván az a kérdés, hogy ténylegesen contender, ténylegesen esélyes lehet-e ez a csapat vele, mert azért ma ez már szerintem nem annyira egyértelmű, mint mondjuk lett volna 2012 és mondjuk 2018 között az Achilles, 2019 között az Achilles sérülés előtt. Durant még mindig nagyon jó, még mindig szerintem top 7 játékos, ő ma már nem lesz rájátszásban egy ilyen évvédője szintű játékos, amit ő le tudott hozni azért bizonyos szakaszok, bizonyos meccseken. Tehát mellé azért ma már okosabban kell egy kicsit építkezni, és már nyilván nem lehet játszatni őt 36 percet sem. Szóval ezek árnyalják valamelyest a dolgot, de én még így is szerintem marad. Próbáljuk meg egyébként, szerintem ez jó játék lehet, és hogy visszadobom nektek a labdát. Hány ilyen csapat marad, akire akár az igaz lehet, hogy vele nyilván azonnal contendert, vagy gondolhatják úgy, hogy megkockáztatják ezt a cserét, és van is esetleg olyan asset, amivel megpróbálnak. Szerintem azért ilyen 7-8-at össze tudnánk kapni, nem?
Igen, azért kezdjük szerintem azzal, hogy mi a gond bizonyos játékosokkal, akik úgymond all-sztárok, és mennének ebben a cserében. Mert hogy felmerült a Miami, és ugye az a gond például Bam Adebayoval, hogy ő designated rookie szerződésen van, ami ugye azt jelenti, hogy rookieként kvalifikált arra, hogy megkaphassa a 25%-os kezdés helyett a 30%-os kezdést, ez ugye tehát a sapka 30%-ával kezdődjön a szerződése, és mivel Ben Simmons is ilyen, és csere útján nem szerezhetsz meg egyszerre kettő ilyen játékost a csapatodban, ezért jelenleg Bam Adebayot nem lehet oda cserélni a Brooklyn Netshez például, de nem lehet Pascal Siakamot sem oda cserélni.
Addig, amíg Ben Simmons ott van.
És itt amíg Ben Simmons ott van, és nem lehet például Foxot sem oda cserélni. Tehát vannak páran, akik ilyen designated rookie-n vannak, és ezért nem lehet addig oda cserélni, amíg Ben Simmons ott van. De hogyha még Ben Simmons tovább kell cserélni, akkor ahhoz még további eszetek kellenek, mert Ben Simmons nem értéket kapsz, hanem valószínűleg te adsz még értéket azért, hogy valaki átvegye jelenleg. Úgyhogy...
Hát azért az nem biztos, nyilván komoly értéket nem kell érte adni, de lehet, hogy mondjuk most hirtelen hasonlítok egy Indiana, lehet, hogy szépen próbálkozni vele Brogdon helyett.
Nem tudok Simmons, igen, hogy first-ot kelljen
külön. Annyi, hogy egy olyan Brogdon kapsz, akit úgy is akarnak cserélni, tehát...
Akkor mondjuk azt igen, tehát ilyen lejárószerű, vagy úgy is cserélném játékos, tehát az akkor nagyjából neutrális értéket.
Bonyolult, tehát ugye három csapatot cserélt ilyen játékosokkal, ugye emiatt azért ez, még ha éjjel-nappal dolgoznak, és most rajta ez pár nap.
Én amúgy biztos vagyok benne, hogy még ma is kapnál első körös Simmonsért lejáró mellé.
Első köröst Simmonsért?
Simán. Biztos, hogy kapnál legalább egyet szerint.
Ebbe én nem tudok.
Igen, ez egy hosszabb vita lenne, én sem vagyok ebben most már biztos, de jó játékost kapsz, azt tuti.
Igen.
Tehát nem dumpolni kell, hanem valamiért cserél.
Jó. Tegyük fel, hogy ez is lehetséges. Minden esetre ez mindenképpen bonyolítja, mert Zoli kérdése az volt, hogy hány ilyen csapat lehet tulajdonképpen. Hát nem sok, tehát mit tudom én, 6-7 maximum. Annál azért sokkal több nem. És nyilván most itt arról is lehetett hallani, jó, majd a Lakers esetleg bejelentkezik, és akkor valószínűleg egy Anthony Davis Westbrook csomaggal megpróbálkoznának. De nem létezik, hogy a Netsz ezt elfogadja.
Kijött azóta egy hír, hogy a Lakers semmiképp nem adja oda Anthony Davis-t.
Na hát akkor meg ugye ennek vége is.
Ez valószínűleg utána jött ki, utána visszautasították.
Lehet egyébként, igen.
Ahol tényleg megfelelő érték van. Tehát nekem a sötétló csapatom az egyértelműen a New Orleans Pelicans. Tehát ők tényleg tudnának cserélni Durantért. A kérdés, hogy akarnak-e, mert a Zionnal kezdődne, és őszintén szólva, ez egy olyan kockázat, tehát Zion egyáltalán rossz teren tartása is, amitől valahol lehet, hogy nem is sajnálnák, ha megszabadulnának. Nyilván utána meg szerződéseket kéne adni, de hogyha meg tudnák tartani McCallumot és Ingramet, és amellé érkezne Durant, akkor az egy contender környéki csapat lehetne.
De szerintem nincs kizárva az, hogy Ingram mellé működne a dolog. Csak ugye kérdés,
hát, hogy, na most itt Gyuri, azért érted, az volt a legdurvább, amikor rögtön elkezdtük szőni mi is, hogy hát akkor például a Suns ugye az nagyon futott az este folyamán, hogy majd akkor Ayton, és akkor mellé esetleg Pickek, vagy Bridges, vagy Cam Johnson, aztán kijött egy olyan a Netsz oldaláról, hogy hát oké, a Suns akarja, akkor Bookerrel kell kezdeni az ajánlatot. Tehát a Netsz az ugyan nem intett be Kevin Durantnek, de megmondta, hogy hát az biztos, hogy diszkontáron nem fogjuk elcserélni, tehát szupersztárt vagy két all-sztárt akarnak érte, ami elképesztően nehéz lesz, sőt, szerintem ez...
Hát jó, de azért a helyzet annyiban más, hogy Booker 1000 millió százalékosan jobb játékos, mint Ayton. Mert Aytont már láttuk sokszor játszani, hogy ott azért fejbe gondok vannak, amit én szerintem legalábbis, de ez nagyon egy másik podcast témája, soha nem lehet megjavítani. Zionnál viszont benne van a potenciál, hogy sokkal értékesebb, mint Whit Ingram, tehát a két párosítás szerintem ennyiben téved, de igazából a baj az szerintem maga a város. Nem tudom elképzelni, hogy Kevin Durant elmegy a New Orleansba.
Hát és mi van akkor, hogyha nincsen no trade clause, és egyszerűen csak elcserélik? Mert ezt megteheti a Netsz.
De hát ennek semmi értelme, ilyen nem szokott történni. Most nyilván Kawhi példáját lehet mondani, de általában nincs olyan, hogy valakit oda cserélnek, ilyen szintű top 5 játékost oda cserélnek, hova nem akar menni, mert ez a csapat mit kezdjen vele? Oda viszi elégedetlen szupersztárt, és akkor...
Hát figyelj, nem tudom, tehát mondjuk ott marad McCallum, és ott marad Ingram. Az a csapat, ez biztos, hogy ki fogja tűzni a bajnoki címet célként.
Abszolút, de hát akkor abban Kevin Durantnek is benne kell lennie, nem hiszem, hogy meg kell erőszakolni, ez csak furcsán hangzik egy New Orleans, tehát
nem kicsit modern NBA jelenség az, hogy egy szupersztár több éves szerződéssel egyáltalán cserét kér, tehát régen ugye free agent piacon váltottak klubot a játékosok, tehát így mondod, hogy nem volt rá precedens, hát oké, de hát hány precedens volt arra, hogy abszolút szupersztár cserét kér több évvel?
Igen, de ez megint visszavezet oda, hogy az összes sportból matematikai logika alapján a kosarasztároknak van a legnagyobb, hogy mondjam, hatalma, hiszen itt játszanak a legkevesebb egyszerre a pályán. Tehát az arányaiban jó, nyilván a focival irányítókat lehet talán ehhez hasonlítani, de általában azért, amikor ilyen kevesen vannak, óriási gigasztárra tudja valaki kinőni magát, és igazából valahol igaza is van. Az más kérdés, hogy ezt a hatalmat mire használja. Ez majd a CBA-ben érdekes lesz, meg gondolom lesz erről is podcast, de hogy a tulajdonosok már készülnek a következő CBA-re, hogy ezt így azért nem kéne.
Igen, igen, és itt biztos, hogy lesz is valamilyen változtatás, de akkor vissza az eredeti témánkhoz, meg Zoli kérdéséhez. Van még ugye ez a Boston Jaylen Brown féle vonal, mert Tatumot nem fogod odaadni. Viszont elég egy Jaylen Brown ahhoz, hogy megszerezd Durantet, és egyáltalán megpróbálod-e? Zoli?
Első azt mondom, hogy nem elég, mert szerintem ennél lesznek jobb csomagok, de nyilván attól is függ, hogy mennyi picket hajlandó betenni a Celtics, és mennyit tud. Ugye a Sunsról tudjuk, hogy ők azért akár egy Ayton Bridges csomagot is tudnának adni, és mellé első körösöket. Ezt így első hallásra nagyon-nagyon nehéz lenne megverni bárkinek, ha egyáltalán lehetséges. Hát... És a Celtics se tudná értelemszerűen.
Igen.
Még szerintem akkor se. Azt akartam mondani, hogyha Tatumot adnák, Brown helyett akkor sem, de ez hülyeség. Tatum csomag azért verni az Ayton Bridges csomagot.
Hát de ugye a Netsz le is nyilatkozta, hogy nekik nem kell Ayton. Tehát, hogy lehet, hogy jó az a csomag, de...
Igen, mondtak ilyet, persze, de én még azért ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok. Tehát, hogyha egy Ayton Bridges és nem tudom, 3-4 first meg pick swapok lesznek végül messze a legjobb csomag, és itt ugye Aitonban gondolkodtanak úgy is, hogy oké, eleve mit csinálunk, ugye, hogyha itt hagyott mindenki minket, mert nyilván megy Irving is, akkor időkérdése. Mit szeretnénk? Tehát, hogy Contender, Simmons, Ayton és Bridges köré? Tehát az azért nyilván necces, az igen átmeneti év lenne, és akkor lehet, hogy ugye fel tudnánk akár Ayton nyilván aláír 5 évre, vagy 4 évre, és azért fel lehet építeni az értékét. És van egy nagyon komoly eszeted, még akkor is, hogyha te most nem látod feltétlenül benne azt, hogy ő az a fő main piece, aki köré szeretnéd ugye a cserét összerakni. Tehát itt azért szerintem az árnyaltabb, és elképzelhető, hogy revideálják ezt az álláspontot később, hogyha esetleg úgy alakulna, hogy nem jönnek olyan csomag ajánlatok, amikről most azt gondoljuk, hogy azért jönni fognak.
Uh-huh. Miami Heat. Ugye ott valószínűleg Adebayot kéne bedobni ebbe a csomagba, sőt, hát ez nem csak valószínű. És hát nyilván egy halom picket, meg esetleg Tyler Herro-t, tehát valami ilyesmi, csak akkor még Simmons-t is el kell cserélni. Nem tudom, hogy ez összejöhet-e, de amit Gyuri utalt rá, hogy ez már olyan szintű előkészületeket igényel, annyira bonyolult, és még gyorsan Simmonsnak is találni érdeklődött, meg csapatot, úgyhogy nem láttuk játszani ugye át, amiatt meg is műtötték, azt hiszem, nem tudom. Toronto Raptors, tele vannak eszetekkel, de nagy valószínűséggel Scottie Barnes nem adnák oda, és szerintem itt el is halnának a tárgyalások végső soron, mert Siakammal meg hasonló a probléma, mint Adebayoval, hogy amíg Simmons ott van, addig nem jöhet. De nyilván a Raptors is egy nagyon asset gazdag klub, all-sztárokkal, ha kell, all-sztár szintű fiatal tehetségekkel, tehát minden van.
Kikkel, hogy álltok? Mehetne akármennyi gyakorlatilag?
Igen.
Az mondjuk nem lenne rossz csomag, igen, csak ugye igen, Siakam probléma. Tudom, ez nagyon, nagyon nehéz, de én szerintem beáldoznám Barnes-t, hogyha gondolj bele, hogyha a következő 3-4 évnek neki mehet a Van Fleet, KD, Siakam és OG Anunoby kezdővel gyakorlatilag valakit kell találni melléjük. Nyilvánvalóan olyan játékosok is hirtelen Torontóba akarnának menni, akikről most nem gondoljuk, hogy kiegészítő szerepbe ez az 5. puzzle darabkaként bajnoki címet nyerjenek. Én biztos, hogy beáldoznám ezért Scottit, mert gyakorlatilag matematikailag nagyobb esélyed lenne a következő három évből kivenni egy-két bajnoki címet, mint mondjuk a jelenlegi tudásunk szerint, ugye Scottival a következő 20 évben. De értem persze, hogy miért nem csinálnád.
Én nem feltétlenül azt mondom, hogy nem csinálnám, de hogy Ujiri nem csinálná, az biztos.
Ez valószínűleg igen. Hát Ujirinek ugye a újabb szerelemgyereke, vagy az első igazi saját szerelemgyereke, mert ugye eddig talált már nyilván csodákat a drafton, Siakam is ilyen, és ugye tudjuk, hogy az ő típusa az milyen, és ezekben nagyon jó, ezeknek az azonosításában az ilyen játékosoké, ma most is két ilyen játékos draftoltatok gyakorlatilag, de hát jaj, értelek, és valószínűleg messze nem csinálná, de én valószínűleg csinálnám a helyébe. Gyuri, te?
Azt is kérdezzük, Gyuri, hogy te elcserélnéd a Scotty Barnes-t, és azt is kérdezzük, hogy tudsz-e még más csapatot, akinek reális lehet egy ilyen brutálisan nagy eszet halom, amit odaad a Kevin Durantért?
Hát ezek baromi nehéz kérdések, mert tényleg 33 éves, 16. szezonját kezdi most Durant, azt hiszem.
Igen.
Ha mondjuk a Toronto nem nyert volna pont pár jó bajnokságot, azt mondanám, hogy csinálnám, de hát ez nem olyan, hogy úristen, 30 éve nem nyertünk, amióta vagyunk, stb. Nem tudom, egyszerűen annyira 50-50, ez most így nem akarok kibújni a válasz alól, de hogyha mindenképpen pisztoly van a fejemnél, és dönteni kell, ez egy elég hülye angol mondás, by the way, akkor csinálnám. De abszolút szól érv, amellett is, hogy Barnes láttátok, tehát, de hát ez egyből főbajnok esélyes csapat lenne tényleg.
Gondolkoztam még a Jazzen, Donovan Mitchell-lel, csak szerintem az kevés lenne.
Az nagyon kevés ezen a ponton. Gyuri nem véletlenül röhögött.
Fogadnom kéne, igen, hogy cserél el a Jazz, akkor egyértelműen Mitchellre fogadnék. Mármint egy Mitchell vagy Gobert, mert szerintem eleve az, hogy kacsingat kifelé sokkal inkább, mint Gobert, az szerintem...
Ja, meg hát a Nets kirőgni őket egy Gobert köré épülő csomaggal, tehát érted, tehát itt persze, hogy két elektronik.
Ja, nem azért, ez most csak függetlenül lehet,
hogy Durant általánosságban mondta,
Mitchell el lesz cserélve, de persze nem egy Durant az értéke.
Jó, akkor menjünk tovább. Mi van akkor, hogyha Minnesota Timberwolves beajánlja Anthony Edwardsot, és gyakorlatilag Carl Anthony Townson kívül még lehet válogatni.
Hát ugye a Towns most kapott gigahosszabbítást, tehát ebből a szempontból fontos, hogy ők mennyire jól jönnek ki Edwards-tal, nem tudom, hogy milyen a viszony, hogy ezekben a dolgokban nem látunk bele, vagy hogy Edwards-nak kell véleménye Townsról, de
elég hogyha... ez a Netsnek, hogy Anthony Edwards jön.
Az a baj, hogy ezt nem lehet tudni, mert nem tudod, kivel versenyeznek.
Igen.
Mi az elég? Hát az elég, ami a legjobb, amit kaphatsz. Tehát
jó,
tudod,
akkor megyek tovább,
kapsz.
Bocs.
Én nekem elég lenne.
Aha, Denver Nuggets, Murray és MPG köré.
Szerintem esélytelen.
Azért esélytelen, mert ezek közül a csapatok közül a Nuggets az egyetlen, aki egy büdös picket se tud adni.
Murray is designated rookie-n van, hogyha jobban belegondolok. Ugyanaz az összeg, mint Simonsé.
Nem lehet ugyanaz az összeg, mert Simons All NBA volt, és azért kapott többet. De azért kérdezem, hogy nem biztos...
Nem, igazad van, mert Murray meg nem volt All NBA.
Aha. És Fox se, tehát pedig egyébként hallgattam reggel kocsiba Kevin Peltont, és ő is Foxot is említette, mint designated, és nem értem, hogy miért, mert én úgy tudtam, hogy az a designated, aki megkapja a 30%-ot, és Fox meg MPG nem kapta meg a 30%-ot.
Na, majd a következő adásban akkor Szemitől megkérdezzük. Ezt majd.
Igen. Nem lehet, hogy All-Star vagy All NBA? És a designated elég az All-Star is?
Nem.
Fox nem volt All-Star.
Egyikük szerintem se Fox sem.
Murray se volt még, igen.
Igen, úgyhogy hát ez így nehézség. Igazából itt elfogytak a csapatok, csak ezeket végig akartam kérdezni. A Dallasnak semmilyen nincs, amit oda tudna adni, a Golden State Warriorsnak nincs olyan. Tehát talán fiatal eszetekből, de nem valószínű, és nyilván nevetséges lenne a Durantet oda-visszavinni.
Hát azért akadnak még, ugye ott van például a Portland.
De most a Portland, az konkrétan Lillardon kívül mi a francot tud adni?
Ja, nem Lillardot kívül, hanem mit tudom, Sharp, meg ezer pick, meg mit tudom én, Simons-t ugye már nem tudják. Ja, hát a Portland nagyjából kiesett ez a igen. Simons cserével.
Igen, megnéztem, Simons 170, Murray 158 volt.
Zoli, ne azt nézd, hanem, hogy a salary cap-hez 0-25 vagy 0-30, mert ugye van például a Siakamnak nem is 5 éves.
Igen, mert 5 éves.
Siakamnak 4 éves szerződése van, nem is 5 éves. Vannak variálások. Az első évet
érdemes. Murray-e is 5 év, mind a 2 év, szóval igen, ott van különbségekkel.
Igen, csak nehéz nézni, mert az aktuális évszeliket éhez kell. Na visszatérve, van még ilyen wishful thinking csapat, például ugye a Sixers, aki azt hiszi, hogy Morris biztos próbálkozik egy Maxi, hogy örülne Maxi, ha újra Ben Simmons-szal játszhatna. Egy Maxi, Tybal, Tobias Harris, meg az összes pick, ami van, de szerintem a Philly-nek sincs olyan sok pickje, tehát Memphis egyébként most egy kicsit nyilván akár szívesebben adhatná Jaren Jacksont, bár nyilván hosszú távon nem jó ötlet szerintem, de,
de az
nem
kevés.
Tudom, annyira nem illik. Jó, nyilván mindig a pikeket hozzá kellett rakni, tehát a Memphisnek konkrétan eszeveszett sok pikél, kb. A legtöbb.
Igen, de most érted, szóval én még mindig ott azt látom, hogy a New Orleansnak van a legtöbb és legjobb pikje, hogyha a Lakers pikekre gondolunk, akkor szerintem egyértelműen, és ráadásul ők tudnak szupersztár jelöltet, vagy all-sztárt adni. Nálam ők nyernek annak ellenére, amit mondtál, de most végigmentünk az összes szóba jöhető csapaton, és azért azt megállapíthatjuk, hogy a Brooklyn Nets vagy egy fiatal, kifejlődőben lévő, vagy kivirágzóban lévő szupersztárra megy rá, mint amilyen Edwards vagy Zion, vagy cseszhetik azt, tehát nem fognak visszakapni egy Tatumot mondjuk.
Igen, de mindenképpen kell jó játékhoz, ezt nem tudom, tisztáztuk-e. Tehát ugye az összes pikjük a Houstonnál van, mindegyik véletlen, tehát olyan opció nincs, hogy arra mész rá csak, hogy minden jobb pikeket kapjál, mint egy Mando volt egy New Orleans, vagy egy
igen.
OK szívek. Tehát itt az nem opció, itt kell jó játékos is, az az alap, pikek csak a plusz.
Értem ezt a logikát, de ugyanakkor meg ha már így is úgy is odaadtad, most ne arra gondolj már, hogy mit csinálsz közben, hogyha odaadtad, hanem ha a legjobb csomag, ami visszajön, az egy nagyon fiatal, például egy Scottie Barnes, akkor nyilván kérsz mellé még akármennyi pikket, amennyi belefér, de akkor nem arra gondolsz, hogy jaj, most éppen kinek termelem ki a kiválasztás.
Hát akkor kérted a Scottie Barnes az már megoldás arra, amit én mondtam, hogy jó játékost kérsz.
Ja, igen,
értem. Mindegy, hogy az a jó játékos,
azt mondom, hogy ez a,
az 25 vagy 20-20.
Hogy ez a filozófia innen szerintem veszed felszínjele, hogyha arra, hogy jaj, azért kell jónak lenni, mert hogy nehogy pikkeket adjunk másnak, jó pikkeket adjunk. Tehát itt igazából azt az utat kell választani, ha már ez megtörtént így, ahogy van. És egyébként Marx szerintem igazságtalanul került valamilyen szinten ebbe a helyzetbe, mert ő egy hihetetlen jó szituációt összehozott, ami gyakorlatilag az egók miatt teljesen kukába ment mennyi két éven belül, két év se volt még. És ez szerintem nem az ő hibája, mert egyébként ő egy remek munkát végzett, és
azért álljunk meg, hát ott azon a ponton lehetett látni, hogy ez nem lesz jó, amikor leigazol a DeAndre Jordant. Mennyiért igazolták le? 30 millió, vagy áramért, vagy teljesen csak azért, mert Kyrie is, oké, értem én, hogy megteszed ezeket azért, mert ők oda jönnek, csak amikor látod, hogy ilyeneket kell megtenni, mert én nem bánom, hogy elcserélte a régi fiatal magot, tehát sokan ilyen osztagjának gondolnak, nem volt ez egy világverő csapat, tehát rohadt nagy mákkal jutottak be a rájátszásba, rohadt nagy mákja volt, hogy D'Angelo Russell ugye sérülések, szerintem nem is egy, hanem kettő is talán sérülések miatt All-Star lett. Nem volt ez egy olyan elit mag, hát hol van most Caris LeVert, hol van D'Angelo Russell, próbálnak megszabadulni tőle Minnesota-ba. Tehát nem kár olyan nagyon azért a régi csapat, mondjuk Jarrett Allenért talán, de a többiekért nem, azzal nincsen gond. Csak hát igen, ja, Kyrie-ből van.
Ezt mindenki aláírta volna előre, tehát ha azt kérdezik, akár tőletek GM-ek vagytok, hogy összeolt, és akkor még ugye Irving már volt egy kis reputáció, de nem ilyen.
Ne,
ilyen.
Akkor még messze nem volt ennyire egyértelmű.
Tehát ha azt mondják, hogy összehozod a Durant Irving Harden 3-as, nyilván mindenki aláír, és mindenki azt mondja, hogy oké, hát itt a kérdés tényleg csak annyi, hogy egyet-kettőt, vagy négyet nyerünk.
Mondjuk, amikor Hardenért cseréltél, akkor viszont már tudtad, hogy Irving egy full idióta.
Igen. Az a gond egyébként még utólag is a Harden cserével, hogy végül is addig nem kellett feladniuk ugye a teljes jövőjüket, azt végül Hardenért adták fel, és ez a kísérlet igazából egy év alatt ment tönkre.
Ezt tényleg hangsúlyozzuk ki, ezt múltkor hallottam, valaki beszélt erről, és ez tényleg itt a kulcs. Tehát az egész Brooklyn dolog ott omlott össze, és tényleg, ha belegondolunk, ha ez nincsen, akkor Harden is még mindig ott lenne, és akkor lehet, hogy tök más lenne a dolog, és ketten KD-vel kitúrnék valahogy Kyrie-t. Amikor a Kyrie-val jött, ezt nem oltatja be magát, ugye nem volt ott, kezdődött ugye a tavalyi szezon, nem volt ott az edzőtábor, vagy nem tudom, hogy kezdődött pontosan, de nem oltatta be magát, nem játszik a meccseken. És akkor eltelt a szezonból, az, hogy annyi minden történik mindig, hogy nehéz ezeket már visszaidézni, de ugye nem játszott első egy hónapban, első másfél hónapban, és akkor mi lesz, fog-e valaha játszani, mentek a poénkodások, hogy ki játszik előbb, Ben Simmons vagy Kyrie, és ugye kijelentette a Nets, nem tudom pontosan mikor, de érdemes visszanézni a timeline-t, hogy oké, ha Kyrie nem oltatja be magát, akkor nem számolunk Kyrie-val, nem várunk rá, megyünk tovább, KD-vel, Harden-nel csináljuk. És utána később volt az, hogy ugye, amikor kezdett feloldódni ez a oltási dolog, ugye játszhatott már idegenbe, meg Durant megsérült, elvesztettek egy csomó meccset, Hardennek is azt hiszem volt baj a vádliával, és akkor egyszer csak azt mondták, hogy jó, akkor játszom Kyrie, izé, idegenbe játszik, otthon nem játszik, így játszik, ott nem játszik, na ez az, ahogy teljesen elvesztetted a csapatot. Tehát amikor kijelentett, hogy ez a szabály, és utána pár hónappal később azt mondod, hogy bármit meg lehet csinálni, és akkor a Harden is ott nézett, hogy most akkor mi van, most akkor egyik meccsen van, másikon nincs, akkor hagyjuk ezt, megyek a francba. Tehát ott omlott össze végleg a dolog, amikor Kyrie-t visszaengedték. Tehát aki ezt megcsinálja X hónapig a csapatával, azt ne enged már vissza azért, mert éppen szarul állsz, most play-in hely azért csak meg lett volna neki.
Jó, akkor viszont én azt gondolom, hogy most egy, mint egy majdnem fél órát beszéltünk a Durant helyzetről, egy huszárvágással átküldenélek titeket Atlantába. Az Atlanta Hawks megcsinálta azt a cserét, amit a mi mock draftunkon Kalassai Márk megcsinált úgy, hogy akkor még egy árvahír sem volt arról, hogy ők Murray-ért cserélnek. Végül nem kellett hozzá John Collins, vagy inkább a jövőre tankolni, tehát tankoló Spursnek nem kellett egy jó játékos. Három, sőt, gyakorlatilag 3,5 pick, így lehet mondani az árát Dejounte Murraynek, és ugye Gallinari nagyjából csak azért ment, hogy a csere is meglegyen pénzügyileg. Mit gondoltok? Mert szerintem nagyon érdekes kérdés az, hogy az Atlanta egészen pontosan hogy képzeli el Trae Young-gal együtt őt a pályán, már mint Dejounte Murrayt. Egy picit olyan érzésem van, mert biztos emlékeztet ez valamire, hogy van egy naprendszer irányítónk, hozzunk egy labdadomináns középtávolizó irányítót mellé. Ugye ez a kísérlet a Lakers drukkereknek nyilván nem nőtt a szívéhez az elmúlt egy évben. Na, hozzá kell tenni, hogy Murray picit jobb dobó Westbrooknál, Murray picit kevésbé labdadominánsabb Westbrooknál, és nyilván Trae Young egy kiváló off-dobó játékos lehet akár, hogyha egy Murray kezében is többet lesz a labda, és persze azt is fontos kijelenteni, hogy az Atlanta pont azért szenvedett, mert amikor Trae Young nem volt a pályán, összeestek, és ezt egymagában Murray megoldhatja. De hát kicsit hasonló dolgokkal biztattuk magunkat egyébként Westbrook érkezésénél is, hogy ha működik, akkor így működhet. Zoli, akkor most Gyuri úgyis rengeteget beszélt, kíváncsi vagyok, hogy szerinted ez működőképes lehet-e Atlantában?
Azt nem tudom, hogy működőképes lesz-e, de az tök egyértelmű, hogy mit akartak, nagyon egyszerűen beazonosítható. A védekezés a legnagyobb problémájuk, a másik problémájuk az, hogy nagyon-nagyon egyemberes volt ugye ez a támadójáték Trae Young-gal. A két problémát egyszerre akartak megoldani valakivel, ki tudja ezt megoldani. Látták valószínűleg a Mavs példájánál is, hogy nagyon is jó az, hogyha egy kicsit nagyobb szerepet kap egy secondary ball handler, és akár ki lehet venni a kezdő high usage játékosok kezéből a labdát. Ott ugye ez nagyon jól működött Lukával és Brunsonnal. Brunson messze nem olyan jó védő, mint Murray, talán valamivel jobb támadójátékos, de Murray abban a szempontból jobb lehet, hogy összességében nyilván azért értékesebb játékos, le tudja vinni mondjuk egy 4-5%-kal majd ugye Trae Young usage százalékát, jobb tripla helyzetei is lesznek, sokkal jobbak, mint a Spurs-ben voltak. Tavalyi 32%-a szerintem felmert majd azért ilyen 35-36%-ra és 4 kísérlettel, ami már azért elég jó floor spacing effektus lenne, és ezzel próbálnak valamit kezdeni, hogy még jobban tudják ugye Young energiáját beosztani, esetleg Murray-től tanulhat is még, ugye nagyon fiatal Trae, ő is javulhat védekezésben, és a csapatnak a dinamikája, a kémiája jobb lesz, tehát ezeket várják mind-mind Dejounte Murray-től, és szerintem meg is fogják ezzel kapni, tehát valószínűleg betippeljük majd őket, hát már ilyen középmezőnyben, jövőre védekezésben, akár ilyen 15. hely környékére, és jobb csapat lesz az Atlanta, mint idén volt, ez számomra nem kérdés. Úgyhogy a Spurs szempontjából meg szintén nagyon könnyen megfejthető a dolog, már el is mondtad, Gábor, rá akarnak menni vélhetően a jövő évi draftra. Én azért itt még remélek és várok egy pördölt cserét, szerintem érte lehetne kapni egy-két elsőköröst is akár, iszonyatosan alulértékelt játékos, árértékarányban az egyik legjobb center jelenleg a ligában, hanem a legjobb. Nyilván azért nehéz egy Jokic-sel összevetni, de hogyha Jokic új szerződés elkezd ketyegni, ami nem tudom, 40 pluszról kezdődik talán, lehet, hogy 30 valamennyiről, de ugye a végén nagyon-nagyon gigászi összeg. Arányaiban mennyit keres Pörlő? Ilyen 10?
Tehát jelenleg 9 és felett, azt hiszem.
9 és felett? Na hát akkor még inkább igaz, amit mondtam. Szóval árértékarányban lehet, hogy a legjobb center. Hangsúlyozom árértékarányban. A ligában, hát, úgyhogy őt még el kell cserélni.
Csak 9-4, de lejáró, tehát azért meg kell
ja, lejáró, akkor valami úgy, amit azt mondja, van egy két éves hosszabbítás, igen. Akkor mondjuk két elsőkörös nem kapsz érte, de egyet biztos, hogy kapnál.
Ja, az még benne van, és igazából mivel ez az irány, ezért miért is ne? Gyuri, szerinted működik-e majd így az Atlanta, vagy mit gondolsz erről a cseréről? Azért kérdezek mindkettőtöket, mert például Nate Duncan és Danny LaRue is mást gondolt, és az egyikőjük azt mondta, hogy nem, ezt nem csinálta volna egyáltalán, ezt LaRue mondta, Nate Duncan meg azt mondta, hogy hát védhető, tehát ők például nem voltak túlságosan elájulva ettől.
Igen, én is hallgattam, és egyetértek azzal, hogy nekem sem annyira tetszik, ugye ott is elhangzott, hogy azért Murray eléggé overrated, de én lesz, ugye vissza, mint a fordító lett volna, ez Duncan mondta rá, hogy overrated, de igazából teljesen mindegy, mert szerintem is az, tehát ugye az eleve említettem, hogy D'Angelo Russell hogy All-Star lett, ugye, és az megküldi az embereket, most Mörinél is baromi jó játékos, de azért szerintem nem All-Star szint, és ugye az a bajom nekem, hogy amikor együtt vannak fönn, ugye Zoli mondtad, hogy javulni fog shootingja, mert sokkal több üres helye lesz.
Bocsá, ez a statisztika, 34,5%-kal dobta az elmúlt idényben a catch and shoot triplát, 2,5 kísérletből. Nem rossz, azt mondom, hogy ez reménytelen, de hát nem is jó. Ugye kecsensútról beszélünk, tehát ott azért...
Igen, hát nem annyira jó. Nyilvánvalóan azokban az időkben életmentő, amikor ugye Trey-nek le kell ülnie, hogy van egy kompetens jó irányító, csak ugye lehet, hogy erre jobb lett volna megpróbálni szerezni egy jó csere irányítót, persze nyilván az könnyű mondani, de nem olyan könnyű megcsinálni, de ugye itt nem állt meg a dolog, tehát most beszélünk egy félkész csapatról, mi lesz Collins-szal, mi lesz Huerterrel, mi lesz Bogdanovics-sal, mert Huerter és Bogdanovics közül egyiknek én szerintem mennie kell, vagy legalábbis ez így. Ez így nem áll össze. Collins meg ugye menni akart, hiszen kb. Senkiről nem beszéltünk, nem mondták többször, hogy el lesz cserélve az elmúlt egy évben, mint Collins, tehát nem látom még a csapatot, de önmagában ez azért egy nagyon rizikós dolog az Atlantától.
Amúgy én nem úgy gondolkodnék, hogy két irányító, mert értem persze posztja alapján irányító, viszont van egy 2-0-8-as Wingspanje Murraynek, tehát ő tökéletesen el tud védekezni.
De én nem erről beszéltem, nem ezt hoztam fel, hogy ő két irányító, csak azt mondtam, hogy jó lesz, nagyon hasznos lesz, amikor Trey ül, tehát ebből a szempontból hoztam fel, hogy ő tud irányítani.
Értem, igen, nem feltétlenül, csak ugye alapesetben gondolkodnak, hogy ez egy két irányítós line-up lesz, ami valamilyen szinten igaz, de valamilyen szinten meg nem. Tehát védekezésben szerintem hatalmas előrelépés lesz, mert egy Murray egy legit 1-es-2-es védő, tehát őt lehet majd ténylegesen a legjobb periméter játékoson játszatni, és azért Hunterre ketten szerintem nagyon jól meg fogják tudni oldani ezeket a meccsapokat.
Igen, csak Murray még életében nem játszott off the ball, szerintem.
Hát most kénytelen lesz egyébként, mert nyilván nem tudott teljesen kivenni Trae Young kezéből a labdát. Én egyébként inkább Zoli felé hajlok. Szerintem is jelenthet akkora upgrade-et az, amit egy személyben Murray tud hozni, hogy Trae Young mögött, tehát azt a 15 percet elviszi minőségi szinten, és mellesleg egyből feljavítja a védekezését, főleg a periméter védekezését a Hawksnak, ami gyakorlatilag ugye nem létező volt, hogy ez a kettő dolog, ez jelent majd annyi javulást, hogy el tudom képzelni, hogy nem lesznek második legjobb támadó csapat, meg az offensive rating egy picit visszaesik. Tehát ez nem lehetetlen, de hogyha mondjuk az visszaesik az 5. helyre, de bejönnek, vagy 8. helyre, de bejönnek közben mondjuk megint vissza a 15-be védekezésben, és nem az lesz, hogy amikor Trae Young ül, akkor nem tudom én, mínusz 16-os net ratinggel fogják tolni, az a két nagy gyengeségét egyből kijavítja az Atlantának, szóval nekem is tetszik inkább.
Még annyit akartam gyorsan hozzáfűzni, hogy csodát nem várok tőlük, tehát ettől nem lesz igazi contender a Hawks, tehát az akkor történt meg, hogyha Hunter 2-3 szintet ugrik, és Trey is javul védekezésben, és mondjuk, hogyha Collins marad, akkor ő is szintet lép, tehát ahhoz még nagyon komoly belső fejlődés kéne.
Még annyit tennék hozzá, hogy szép és jó Murray wingspanje, de iszonyú vékony, és azért a mai ligában egy jó védekezésben nézzetek meg egy Lou Dortot, egy Marcus Smartot, egy Drew Holidayt, ők mind bőven 90 kiló fölött vannak, és szerintem Murray ránézésre max 80 kiló. Azért az erősen rontja a pluszt, amit a wingspanje ad, hogy azért ő alkatilag nem fog tudni szerintem nagyon hármasokat, pláne nem négyeseket megfogni switchbe se.
Hát, ja, igen.
Inkább 1-es-2-esen, igen. Inkább 1-es-2-esen. 3-as-4-esekre.
Kérdés, hogy végre tud egészséges lenni, mert az úgy az valami...
Most van itt ennek egy másik vetülete is, már nem nincs ilyen emberfogás gyakorlatilag a playoffba, tehát ez nem létező dolog, hanem point of the attack, tehát a védekezésben is van ilyen, hogy aki legelől van, aki át tud törni screeneken, aki a labdást, bárki is a labdást gyakorlatilag valamennyire maga előtt tudja tartani. Nyilván Zion ellen nem, de nagyon-nagyon sok játékos ellen ő lesz annyira jó védő, mint ahogy Drew Holiday is nála sokkal nagyobbakat fogad. Tudom, hogy Drew Holiday erősebb, mint Murray, de...
Brutál erős.
Bocs, ezt fel kell olvastom, kezdőt, elképesztő. Sam Amick és az Athletic jelenti, hogy a Hawksnak nem DeJounte Murray volt az elsődleges kiszemeltje, hanem Kevin Durant. Arra készültek, hogy érte próbálnak meg cserélni, amennyiben a Nets sztárja elérhetővé válik. Miután Kyrie Irving leívta az opcióját, az is eldőlt, hogy Durant sem fog cserét kérni, ezt követően fordultak San Antonio irányába.
Kyrie, tényleg amúgy én azzal akartam kezdeni az adást, csak totál kiment a fejembe, hogy én teljesen felmentem Durant minden alól, mert mert Kyrie Irving, ennyi. Tehát nem kell megmagyarázni. Kyrie Irving.
Két rövid idézetet szeretnék hozzátenni. Az egyik, hogy a Kyrie Irvingtől szól, ami tökéletesen így keresztelte ezt az elmúlt két napot. Ugye azt nyilatkozta ő, hogy normal people keep the world going, but those who dare to be different lead us into tomorrow. És ugye a tomorrow az lett, hogy Kevin Durant cserét kért.
Igen.
De eleve ezt a mondatot akkor sem lehetett értelmezni, tehát nem volt értelme a mondatnak. Tehát olyan, mint kurva részegen írtam volna le valamit. Okay. A másik mondatot most így nem látom, de majd visszakeresem és bekeretezzük, és még az fontos lehet, az pedig egy bizonyos Zukály Zoltántól idézett, hogy addig a pillanatig leszek Mavs szurkoló, amíg Kyrie meg nem érkezik hozzánk.
Igen. Azt írtam, hogyha van játékos, aki le tudna hozni a Mavericksről, az Kyrie Irving. És egyébként, hogyha lenne olyan világbajnokság, ahol az a feladat, az a szám, amiben indulsz, hogy minél több szóval mondjál, minél kevesebbet, akkor Kyrie Irving legalább olyan jó lenne abban, mint Team USA a kosárlabda olimpiákon, de lehet, hogy még jobb.
Igen. Kyrie Irving elcserélése viszont nem biztos, hogy terítéken lesz egy hamar, de nyilván attól függ, hogy alakul a Durant szituáció, viszont egy csomó más dolog is attól függ, hogy alakul a Durant szituáció, szóval itt most több olyan igazolás van szerintem, amit már gyakorlatilag bejelenthettek, például szerintem TJ Warren tudja már, hogy hova megy, csak még egyáltalán nem biztos, hogy az a csapat most nem szeretne beszállni Kevin Durantért. Szóval valószínűleg lesz egy pár olyan igazolás, amint a Kevin Durant dominó eldől, percekre rá megkapunk, mit tudom én, 5-6-ot, de az is lehet, hogy 10-15 ilyen igazolást, amit egyből bejelentenek. Úgyhogy ezért most lehet, hogy egy ilyen kicsit kiváró piac lesz a következő napokban, ahol Okay, ez az lejön, de hát például itt a restricted free agentekről még egy árva szó nem esett, miközben Miles Bridgesért is elvileg többen mennek, Jalen Brunson az egyetlen, ugye, bár ő nem restricted, aki viszont, ha már a Dallasról beszéltünk, eldöntötte, hogy meg se hallgatja a Dallast, hanem megy apucihoz, ugye az édesapját alkalmazzák edzőként New Yorkba. Ami nem tudom, hogy mennyire volt sok, Zoli, most kénytelen vagyok megint felét fordulni, mivel hogy ugye a Dallasról beszélünk, de azért azt nagyjából én ilyen egyetértést láttam a Dallas Drucker ismerősök között, ugye csak az admin chatben is hárman vagytok, hogy hát ennyiért, tehát 110 millióért 4 évre nem baj, hogy nem tartotta meg a Dallas.
Ott húztuk meg ezt a lélektani határt, hogy évi 25. És ez mondjuk annál nem olyan nagyon sokkal több, de azért több. Viszont a teljes Brunson szituáció, kicsit ilyen kettősség van bennem, mert úgy szeretnék kicsit haragudni Jalenre, Brunsonra, de úgy igazából nem lehet, mert okay, az nem szép, ahogy kezelte ugye ezt, tehát hogy végül egyrészt a tempering, teljes tempering, tehát brutális, hogy mennyire egyértelmű, hogy tempering volt, és igen. Hogy viszont ezen se akadjunk már ki, mert minden évben gyakorlatilag minden csapat elköveti a tempót.
Ha nem is minden csapat, mert ez talán nem igaz, de mondjuk a liga fele biztos.
Hát meg, és a játékosok szerintem, akik szabadügynökök, ott szerintem 100%, nem?
Biztos. Hát az a megállíthatatlan része.
Nem veszi a barátaiddal, ismerőséddel a ligában, hogy hova fogsz menni csak július 1-től. Tehát igen, ez nyilvánvalóan nevetséges. És azért nem tudok egyébként haragudni még se Jalenre. Nyilván ez egy ilyen kicsit ilyen. Szerintem ő azért nem lesz egy szupersztár. Nagyon jó játékos, akit tök jó volt, hogy megtaláltunk, de úgymond nem fogunk ettől szerintem a kardunkba dőlni. Viszont amiért egyáltalán nem tudok ráharagudni, az az, hogy ezt igazából Cuban cseszte el, és ugye kétszer fogadott úgymond a Mavs, kétszer kockáztatott a Mavs. Először, amikor megadta neki ezt az utolsó évet, ami ugye nem team option lesz, hanem gyakorlatilag lehetővé tette, hogy majd, ha úgy alakul, akkor korlátozás nélkül is szabadügynök lehessen. A második és még durvább kockáztatás pedig tavaly nyáron volt a Clippers elleni széria után, amikor 4 év 53 milliós maxot beajánlhatott volna Mavericks, és gyakorlatilag lehozták többen is, hogy ezt Brunson nagyon várta, és el is fogadta volna. Ugye, ha emlékeztek rá, nem játszott jól abban a második Clippers elleni szériában. Gyakorlatilag pályán tartatatlan volt, mondjuk ki, az utolsó meccseken, és talán az utolsó meccsen nem is nagyon játszott már. Ennek ellenére akkor ott azt, a 4 év 55,3 milliót be kellett volna ajánlani. Nagyon durván. Tudták, hogy megy fel a cap, és nem, hogy Cuban megint elkövette azt a baromságot, mint a Giannis dolognál, hogy akkor ott azt hiszem valami 300 000 dollárt spórolt, ugye, hogy hátra le tudjuk igazolni Dwight Howardot. Könyörgött neki Nelson, hogy basszus, válasz már ki, Giannis. Rárakom az egész karrierem erre a gyerekre. és nem, és Cuban megint úgy gondolkodott, hogy nézzük meg, mert hogy jövő nyárra Luka körül maradjon flexibilitás, és most ezért fogjuk elveszíteni. És Brunson szemszögéből totál értető, hát kétszer engedték el teljesen, kétszer lehetett volna gondolt megtartani, és nem.
Könnyen nem pótolható ez a veszteség, úgyhogy ezt majd meglátjuk.
Átstruktúrása nyilván, tehát hogyha visszajön, Tim Hardaway Jr. is nagyon jól játszik, az ő legjobbja, más típusú játékos, de ő pótolhatja azt, amit Dinwiddie csinál, és Dinwiddie pótolhatja azt, amit Brunson csinál, mert a legjobb Dinwiddie szerintem van annyira jó, mint a legjobb Brunson, de ugye mind a kettő keretbe lehetett volna, és lett volna egy nagyon fasz a mélység, ami így azért nem lesz olyan nagyon rossz, de messze nem olyan jó, mint ami lehetett volna.
A másik, és itt gondolom, Gyuri, te is ezzel akarnál előhozakodni, hogy a New Yorknak ez egészen pontosan miért olyan jó? Hozzáteszem, nekem tetszik az a szerződés, ami ugye 28-ról indul, és az utolsó évben állítok csak 24 millió, tehát az tök jó, hogy ez egy csökkenő szerződés, de hogy most a New York mennyivel van előrébb, azt nem tudom eldönteni, amikor Jalen Brunson semmilyen olyan plusz nem fog nekik hozni, ami miatt, nem tudom én, az támadó teljesítményük mérföldeket javulna.
Ugye az van, hogy ez így még semmi, ez egy abszolút középszerű csapat, viszont ugye egy New Yorkot, vagy egy Lakers-t, az teljesen más, hogy kell nézni csapatépítés szempontjából, mondhatom azt, hogy sajnos, vagy nem sajnos, de a lényeg az, hogy más, hogy kell nézni, hiszen teljesen más, hogy kerülnek oda játékosok. Tehát a New Orleans-ban nem tudsz úgy építkezni, hogy csinálunk egy közepes csapat, és akkor úgyis lesz majd egy sztár, aki hozzánk akar igazolni, mert akkor várhatsz szinte 2642-ig. Viszont New Yorkban meg tudod azt csinálni, hogy legyen egy csapatod, ami nem nevetségesen szar, nem egy kaotikus, kifújolják a szurkolók, bár az tavaly is sikerült.
Ugye igen, azt akartam mondani, hogy ez New Yorkban nem
igen, de ez is kell egy ilyen steady, tényleg Brunson jellegű játékos, akinek nincsenek fia alűrjei. Nem. Tehát ebből a szempontból jó, hogy van egy stabil középcsapatod, és ott vársz a lepattanóra, mert Los Angeles Lakersben és New York Knicksben mindig lesz lepattanó, mindig lesz olyan sztár, aki oda akar menni. De ha szar csapatod van, akkor, hát akkor hülye lenne oda menni. Ha van egy közepes, akkor meg már tök csalogató a New York. És ugye, ha elé tudod tenni a pikkeket, amit ugye most megszereztek, hogy egyedve váltottak azt hiszem háromra, vagy valami variálás volt, mindegyik védett nagyon, nincs köztem unprotected, de akkor is van egy csomó first, elsőkörös pikkjük. Ugye, hogy hát egyet becsüljük, tehát egy helyet szereztek kettőt, future firstot, és ott van még ugye a jövő évi Dallas is. Az összes sajátjuk megvan, és van még plusz három firstjük, és van egy jó közepes csapat, és lesz olyan sztár, aki oda akar, mint ez a Knicksnél ezt máshogy érdemes nézni. Ebből
igen,
a szempontból
értem, hogy mire gondolsz, meg bármikor csinálnak cap space-t, majd meglátjuk még ezt, mert szerintem a Knicks az folyamatosan tocsog ebben a valamennyire jónak kell lennünk, ezért aztán időnként túlfizetünk, sőt, gyakorlatilag majdnem minden évben valakit túlfizetünk. Ezt most megcsinálták Brunsonnal is, meglátjuk,
hát
hogy mennyire
jövő
lesz.
Jövő nyáron majd berettet kell kimaxolni, azt már előre.
Ja, az is szép lesz. Na jó.
Jó, de most megnézzük, hogy milyen szezonja lesz, mert azért lehet, hogy tök jó.
Voltak hosszabbítások, és persze nem hosszabbítások is, hogyha DeAndre Aytonra gondolunk, de egyébként Bradley Beal megkapta a Supermaxot, ezt csak azért emelném ki, mert jó. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Bradley Beal úgy egyébként Supermax szerződéshez valaha fel tud-e érni. Sőt, hát most azt látjuk, hogy a legtöbb játékos, még a top 10-es játékosok közül is voltak olyanok, akikre azt mondtuk, hogy ezt nem tudta lehozni, ezt a Supermax szerződés értéket, ha Harden Supermax végére gondolunk, John volt tényleg meg se említve, és ők azért top 10 játékosként kötötték a szerződést egyértelműen.
Közelében nincs a Supermax szintnek Bradley Beal. Nem. Szerintem még az új cappel is, az ő reális évfizetés ilyen 30-35 millió lenne, amennyit úgy tényleg ér, de akkor is, hogyha olyan második opciónak tudod használni, aki beleillik a csapatodba, ami nem lesz egyszerű. Ennek most komoly potenciálja van ennek a szerződésnek, hogy a lehető liga legrosszabb szerződése legyen, és beszéljünk róla, akár már jövő off-season alatt, hogy a liga legrosszabb szerződése, vagy mondjuk utána 2024-ben.
Még sérülékeny is. Na most a Wizards meg Bradley Beal furcsa házasságban van, mert ugye mind a ketten fél évenként lenyilatkozzák, hogy nem szeretnének megválni egymástól, és végülis a Wizards ennek megfelelően viselkedett, mert mi más tudott volna tenni, csak az a kérdésem, hogy micsoda asset halmot kapott volna mondjuk két éve azért a pont király Bradley Bealért a Washington, és ezt a szerződést egyáltalán el lehet-e majd cserélni ahhoz viszonyítva?
Hát nem csak, hogy el lehet, szerintem nem is lesz. Tehát, az más kérdés, hogy mekkora értéket kapsz érte, de azt szerintem látható, hogy a Bill is azt választotta, hogy vegyük fel a lóvét, aztán majd gondolkodjunk jövőre, hogyha el akarunk menni.
Uh-huh. Hát mint ahogy most már mindenki ezt választja gyakorlatilag, tehát ezért is szűnt meg a free agent szezon, mint olyan.
Valamelyik Ringer podcastben hallotta valaki poénból dobta, de nem is olyan rossz, hogy lehet, hogy a tulajok azt fogják kierőszakolni, hogy a trade kicker az forduljon meg.
Aha.
És az jó poén lenne. Tehát egy csomó játékosnak van trade kickerrel, amit ha elcsődik, akkor ilyen plusz 15%-ot kap. Egyébként az akkor átváltott a minuszra.
Én olvastam olyan cikket, nem fogom tudni megmondani, hogy hol, ami elég komolyan fejtegette, hogy a következő lockout az nagyon durva lehet. Pont emiatt ugye a player empowerment olyan szintre jutott, hogy itt azért komoly csata lehet legközelebb a tulajok és
na,
a játékosok között.
Ne kanyarodjunk el ennyire. Anthony Simons, 4 év, 100 millió, még nem tudjuk pontosan, hogy ez hogy van bónuszokkal, lehet, hogy ez inkább majd egy 4 év, 90 lesz, és akkor bónuszokkal együtt mehet fel 100-ra, mert ezt tudni kell, hogy amikor ilyen első nap meglátod az összeget, ahogy lehozzák, mindig a játékosnak kedvezően hozzák le, tehát a játékos, amit teljes mértékben megkaphat, azt látod, és utólag szokták ezeket finomítani. Mindenesetre Simonsnál most, amit látunk, az a 4 év, 100. Volt egy ilyen kis vitád, ugye Csikós Attilával, Portland szakértőnkkel, hogy most mennyire éri meg ezt az évi 25 milliót Simons. Nagyon nehéz értékelni egy olyan szezont, amikor gyakorlatilag átmész tankba a szezon közben, és ugye mi történik itt? Az, hogy átmegy tankba a Portland, elképesztően jól játszik egyébként egész január-februárban Simons, és aztán gyakorlatilag ki kell venni a rotációból, mert nem tudnak vele tankolni, és ezt hozta fel ugye Attila, te meg azt hoztad fel, hogy hát igen, de ez mégiscsak egy úgymond statpadder csapat volt ilyen szempontból.
Nem én hoztam fel egyébként, de igen, a lényeg ez volt a beszélgetés, akkor már más is beszállt a beszélgetésbe. Én nem feltétlenül értékeltem nyilván Simons teljes szezonját, tehát abban valamilyen szinten igaza volt Attilának, hogy nem néztem rendszeresen a Blazers-t. Azért sokat néztem egyébként, mert a tankoló csapatok, amelyik izomból elkezdenek tankolni engem, valamilyen szinten mindig érdekelnek, és drukkolok is nekik. És Simons szinte összes meccs összefoglalóját láttam, tehát azért a fiatal tehetségek YouTube meccs összefoglalóit szinte mindig meg szoktam nézni. És valóban az ő februárja az brutálisan erős volt, és tény, hogy ott szórta 30 pontokat, nagyon jó hatékonysággal, de azért ez egy elég kis minta, és nyilvánvalóan bele kell kalkulálni azt is, hogy mi lesz Lillarddal. Ugye én az egész Lillard szituációt úgy látom, hogy gyakorlatilag ahogy a Bradley Beal szituációt, Lillard jobb játékos, mint Bradley Beal, és Lillardnak több közös sikere volt a Portlanddel, mint Beal-nek a Wizards-a, de mégis nagyon hasonló abból a szempontból számomra két szituáció, hogy Lillardot is szerintem a csúcson úgymond el kellett volna cserélni, és tökre megértem, hogy miért nem cserélték el. Tehát egy klubikon, egy városi legenda, városi legenda kicsit más jelenne, értsétek jó? És persze megértem, csak nem tudok nem úgy gondolkodni, hogy már rég értéket kellett volna kapni érte. És most ez a kettősség, hogy ugye Sharp oda megy, ott van Simons, de közben van egy Grant, Lillard vonal, és akkor most igazán mit vagyunk, mit akarunk csinálni. És ez a problémám, ugye, az a bizonyos két seggel meg ők alóval Boston Celtics féle rebuild, retool egyszerre, és egyik se igazán. Alapvetően ez a problémám, és nem tudom, hogy ebben a közegben Simons egyetlen ki tudja hozni majd magából a max potenciált, ami nyilvánvalóan jelentős.
Gyuri, akár Simonshoz, akár megkérdezem, hogy volt-e...
Gyuri imádja Simons, Gyuri nagy Simons fan, úgyhogy biztos vagy benne, hogy pozitív vélemény lesz.
Jó, egyébként hozzáteszem, hogy ennyire én sem vagyok negatív, tehát azért, mert Simonsnak szerintem csillogtatott olyan dolgokat, ami ebbe a ligában nagyon hasznos lehet. És
szerintem én nagyon nem vagyok negatív, tehát én nem vagyok abban biztos, hogy ez egy nagyon rossz szerződés, ez csak kicsit kockázatosnak tartom.
Ez most mondjuk igaz, és ezzel egyet tudok érteni, de Gyuri, közben úgy dobnám tovább a kérdést, hogy volt-e olyan igazolás vagy csere, amit nagyon érdekesnek találtál akár ezeken túl, amikről beszéltünk?
Várjál, először is Zoli, te erre honnan emlékszel, hogy ilyen nagy szájén? Simons, azt hiszem, én olyan CV-ben ilyen tökre tetszett, és úgy gondoltam vele, hogy basszus, ez nagy stíl és nagy fantázia van, mert az utóbbi egy-két évben...
Párszor, szerintem
igen, de ez több évvel ezelőtt volt azért, az utóbbi egy-két évben, ugye én is láttam, hogy ebben nem sok védekezési potenciál van ebben a dologban, és ugye ő elég alacsony is.
Támadásban igen. Azért brutál jó potenciál, meg shooterként, tehát szerintem neki van arra esélye, hogy a Steph Curry utáni éra legjobb shooter legyen az NBA-ben.
akkor viszont egyáltalán nem sok ez a pénz, akkor ha ezt így mondjuk. Inkább, az, inkább én arra hegyezném ki ezt a dolgot, hogy mi a francot akar a Portland, mert nekem ez ugyanaz, amit a Zoli pont mondta a végén, ezt mondtam volna én, hogy nekem ez teljes káosz. Kik voltak még ilyen érdekesek? Azért ez a Ludort szerződés, ez elég jó, és ugye ez azért érdekes ez a Ludort szerződés, mert ugye ezt kellett volna kvázi csinálnia ugye a Dallasnak is tavaly nyáron, hogyha nem akar úgy járni Brunsonnal, ahogy járt.
5 év, 87,5 millió, tehát nagyjából ilyen 18 millió évente.
Igen, és szerintem ez korrekt. Soknak hangzik, de azért Dortmundnak nagyon szépen fejlődik a támadása minden évben, meglátjuk, hogy hol a határ, de fejlődik. Mi csináljon az OKC valamit, most már végre építkezni kell.
Sokan mondták, hogy ez sok, ez az évi 18 millió, de azért ezt potenciálra is adtad, és azért azt se felejtsük el, hogy Dort még mindig rohadt fiatal. Úgyhogy az OKC-nek nem is fog fájni, hogyha ez nagyon-nagyon rossz szerződésbe megy át, csak akkor.
Amelyik csapat építkezése nekem nagyon tetszik, és nyilván ez kellett a Mák is, az a teljesen zavarosban kavaró, de tök jó, tök viccesen Detroit, akik ugye nem elég, hogy Marvin Bagley-t leigazolták 3 év 37 millióért, hanem Kevin Knox-ot is leigazolták, lesz, ami lesz alapon.
Nem is értem, mi egyiket se, de Knox-ot mégis minek?
Nem tudom, mert te most várjál, hol van egyébként, mennyi jelenő, tényleg minimum játékos ezen a szinten. 2 év 6 millió, jó, tehát abban valószínűleg az első lesz garantált. Tehát ugye, ahogy mondtátok, ilyenkor mindig óvatosan kell ezeket kezelni, mert nem csak a játékosokra pozitív számokat adják ki, hanem az ügynökök kényezik ilyenkor magukat. Aztán kiderül, az utolsó év az csapat opció.
Na igen.
Ahol viszont az ügynök az nagy király volt, az Mo Bamba esete, akit végül is több mint 10 millió, tehát 2 év 21 év visszaigazolt a Magic, mikor úgy volt, hogy...
Úgy, igen, tehát ugye le is mondták, tehát nem adtak neki qualifying offert, hanem azt mondták, hogy akkor azt nem adjuk meg, és akkor max még tárgyalunk, és ahhoz képest nagyon hamar kijött, hogy ő marad, és nekem ilyen titkos reményeim vannak, hogy Wendell Carter Jr. esetleg cserélhető lesz, már akkor, hogyha ugye megérkezik oda Bankéról, na mindegy, ezt csak úgy mellesleg mondom. Ami még nekem ilyen érdekes szerződés volt, vagy szerintem érdemes róla beszélni, egyrészt Loki az egyik legjobb szerződés lehet, Amir Coffey 3 év 11 millió Clippers, ezt csak úgy hozzátenném, illetve az, hogy Danilo Gallinariért micsoda verseny megy. Mint a Gallinari rajongók tényleg mozdonyvezetője, de úgy, hogy öltönyöd is van hozzá, Zoli, meg minden sapkád. Szerinted Gallónak milyen reális értéke lehet még egy contenderben? Mert én az elmúlt évek alapján azt mondanám, hogy ő már contenderben komoly playoff meccsen szinte nem lépne pályára.
Amit láttunk mostanában, az azt mondatta, hogy az védekezésben ő nem nagyon. Most is volt egy-két jó meccse, playoff meccse egyébként, de nyilvánvalóan már többet ront ugye a védő oldalon, mint amit hozzátesz a támadó oldalon. A dobása, semmi más, az, ami miatt úgy gondolják, hogy mindig ér 6-7 milliót évente, ugye ilyen ajánlatokat kap. Azért már mindenki észrevette azt, hogy ő most már nem egy 10 plusz milliós játékos, annak ellenére, hogy nem olyan öreg. Tehát Gallo 88-as születésű, azt hiszem.
34 éves akkor.
Én se igazolnám nem mondjuk 10 millióért, de 6-7 ér lehet egyébként, mert most úgyis annyira felmegy a cap, hogy 6-7 millióért akár a 10.-11. emberednek is adhatsz annyit, lehet, hogy a 12.-nek is most már lassan, úgyhogy szerintem ebből a szempontból nem vészes.
Aki még nekem nagyon nagy pozitív, mert nagyon nagy negatív meglepetés, azt még megemlíteni, vagy hát ilyen jó igazolás, meg nagyon rossz. Utóbbira mondja már meg valaki, hogy mi a francért kell a Denvernek DeAndre Jordan. Miért kell bárkinek DeAndre Jordan? Tehát ha nagyon kell, akkor jó, mondjuk ez is olyan, hogy leigazolták egy évre, hát lehet, hogy a minimumért is lehet, hogy még azt se garantál, de azért az ő minimumja ennyi NBA szezon után legalább már színi 3 millió.
Teljesen egyetértek veled, mert inkább beraknék egy G-ligából egy 27-28 éves centert, aki legalább atletikus, és mondjuk van valami dobása, tehát biztos, hogy lehet találni ilyen embereket a G-ligában is.
Hát konkrétan DeMarcus Cousins szerintem egyértelműen jobb játékos.
Meg igen, ennek, hát nem is kell messzebbre menni, így van, Cousins jobb játékos, mint
fura. Ami mint viszont, Jordan, ami viszont pozitív, és nem tudom, de jobban ki tudtok javítani, mert ő igazából ilyen, legalábbis ha Nate Duncan-éket hallgattam, ilyen advanced darling volt védekezésben már tavaly, és fű alatt nagyon sokat fejlődött, az Isaiah Hartenstein, akit ellopott a New York a Clippers-től, ő azért lehet, hogy ott upgrade lesz bőven.
Hát én nem emlékszem meg, képest. Hogy kezdő lenne azonnal.
Én se lepődnék meg. Konkrétan a fantasztikus volt a pályán vele a Clippers védekezésben, és négy Duncanék egészen odáig mentek egyébként, kisebb templomot építettek fel neki, vagy kápolnát biztos, mert az év védője díjnál így nem tudom, 10.-15. legjobbként szóba került. Tehát, hogy ők egészen idáig mentek el, vagy szerintem lehet, hogy a defensív tímek beszélgetésben szóba került. Minden esetre, igen, ez jól mutatja azt, hogy Hardenstein mit hozott, és a karrierjét hogy felemelte és megmentette a Clippersnél, és az tényleg egy nagyon jó deal, de maradjunk már egy kicsit még Denverben, mert ott ugye történt egy csere is. És hát erről a cseréről a Denver oldalon, vagy legalábbis a Denver hazai drukkereinek oldalán egyáltalán nem oszlottak meg a vélemények, gyakorlatilag egyértelműen azt mondták, hogy ez egy szörnyű csere volt.
Én nem értek ezzel egyet egyáltalán.
Na, erről akkor nagyon kíváncsi leszek. Ugye Montemoris és Will Borton ment, gyakorlatilag Kentavious Caldwell Pope-ért, tehát a lényeg ez. Ismith is jött, de...
Igen, mert Ismith helyett inkább fog Bones Highland játszani.
Így van.
Igen, két dolog van. Nagyon bíznak Bonesban, nagyobb szerepet kap jövőre, van az újonc éve alapján szerintem teljesen megérdemelten, nagyon jó felvillanásai voltak. A másik pedig, hogy nagyon kellett egy KCP-szerű játékos a kezdőbe. És hogyha KCP vissza tud térni ahhoz a védekezéshez, amit mutatott a Lakersnél, már pedig miért ne tudna, mert ugye most itt gyakorlatilag kimondottan az lesz a szerepe, hogy a Jokic mellett, hogy ő kőkeményen melózzon védekezésben a periméteren, és több posztot tudjon védeni, amire abszolút képes. Támadásban pedig ugye a floor spacing, a triplázás, Jokic nagyon szépen meg fogja találni, ilyen 14-15 pontot is szerintem átlagolt. Szerintem kellett egy ilyen játékos a kezdőben, mert igazából nincsen túlvé játékosa, nem lett volna a normál kezdőjében a Nuggetsnek.
Borton senki. Egyébként picit hasonló volt KCP-hez, de KCP jobb védő. Borton meg persze jobb ballhandler, tehát ez tény, csak valószínűleg nem kell.
Igen, de
ballhandler
nem nagyon van szükséget szerintem. Hát simán elég,
ha van Murray.
Igen,
ha
igen, van ezt Murray. Az, tavaly igen. Volt, de ugye ez azért lehetetlen megválaszolni ezt a kérdést, és most megint, bocsánat, de Nate Duncan-től lopok, mert ez Danny Dellerről fogalmazta meg nagyon jól, hogy ha mindenki egészséges, akkor KCP a jobb verzió neked. Ha van a sérültek, és kell Borton ballhandlingje, meg Morris ballhandlingje, mert ugye nincs Murray, meg nincs MPG, minden, akkor kell Borton, meg Morris. Nyilván arra építesz, hogy mindenki egészséges.
Kidől Murray, vagy mondjuk MPG más különleges eset, de mondjuk ha Murray megint kidől, akkor úgyse nyersz. Tehát most miért ne arra készülnél, hogy egészséges lesz ő is, meg Bones is, és ez van. És, ha
azért spóroltak is, nem sokat számít, igen, nem az volt valamennyi. A fő cél, tehát nem igen, ezt mondom, igen. De azért egy kicsit azért számít.
És ha ballhandlert kidől, akkor egyébként Jokicsból még inkább őt lehet játszatni akár 30-40 percet is a play-offban. Itt most már náluk az a kulcs, hogy a playoffra megpróbálnak egészségesek lenni, és a lehető legjobb playoff rotációban gondolkodnak már most, ami szerintem is egy KCP-vel erősebb lehet, mint amilyen Bartonnal és Morrisszal lett volna.
Akkor viszont megkérdezném, hogy a Lakers-t mennyire váltja meg majd Toscano Anderson és Lonnie Walker. Az kicsit persze vicces a kérdés, de az még viccesebb, hogy most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy megtartják Westbrookot, és sikerült hozni két atletikus játékost, akik nem túl jó triplázók. Tehát mind a kettőt, Toscano Andersont és Lonnie Walkert is láttuk már tűrhetően triplát dobni, de azért nem ők fogják a spacinget úgy feljavítani, az elég gyanús, hogy ez egy ilyen csapatnak jó legyen. Nem értem az irányt a Lakersnél, de nyilván az benne van, hogy Malik Monkot elveszítették, hiszen a Kings leigazolta. Olyan rég volt a Kingsnél már védekezni képtelen egyes-kettes a padról, ugye Buddy Hieldet elcserélték, szóval most muszáj volt egyet szerezni. Egyébként nem akarom így bántani Monkot. Neki jó éve volt a Lakersben, és ő annak köszönheti a szerződését, úgyhogy gratulálunk neki. Lonnie Walker gyakorlatilag a helyére érkezett. Kíváncsi leszek, hogy a Lakers ben ez bármilyen javulást okozhat-e, Toscano Anderson pedig lehet, hogy nem tudom, centert fog játszani, majd meglátjuk. Tehát te tudok olyan esetőségeket képzelni, ahol ez a két játékos valamennyit segít a Lakers problémáin, de azok túl nagyok azok a problémák, hogy ilyen típusú igazolásokkal meg lehessen oldani.
Nem tudok mit mondani a Lakers.
Én igazából most minden apró igazolásról nyilván nem fogunk beszélni, illetve fogunk, csak majd amikor egyenként végigmegyünk a csapatokon. Ha viszont most már nincsen más, amit így hirtelen megbeszélnénk, úgyis mire kijön a podcast, már lesz 20 igazolás, akkor én szeretném ezt a kérdéskört itt a Hornets edzői edzőkeresése körül egy picit körüljárni, mert az félelmetes. Tehát ugye, amit tudunk, hogy Kenny Atkinsonnal gyakorlatilag megállapodtak, aztán egy hét múlva jött a ír, hogy Kenny Atkinson meggondolta magát. Na most nem az van, hogy a Golden State-nek a segédegyzői posztja volt ennyire csábító, hogy még ott akart maradni, és végül nem volt szíve elmenni. De nem erről van szó, hanem Jake Fisher jelentette, aki ugye egy személyben felel azért, hogy a Bleacher Reportot időnként komolyan lehet venni az elmúlt 3 évben. Szóval ő jelentette, hogy az a helyzet, hogy amikor megállapodtak, akkor még nem állapodtak meg abban, hogy akkor ki is jöjjön vele, vagy mellé, és amikor Kenny Atkinson felvetette ezt, hogy akkor ezt és ezt és ezt a segédegyzőt szeretné majd maga mellé megszerezni, akkor Michael Jordan tulajdonos közölte, hogy hát ők nem stábot cserélnek, hanem egyzőt. Szóval, hogy jó lenne, hogyha Borégónak a régi stábjával dolgozna. Nyilván ez egy pletyka, de azért ennyire konkrét sztori nagyon ritkán jön ki. Meg amúgy is nagyon furcsa volt, hogy visszamondta, nem? Tehát ezt el tudom hinni, és akkor erre Kenny Atkinson közölte Jordanékkel, hogy akkor köszi szépen mégsem.
NBA-ben nem szoktak ilyenek történni, NFL-ben minden évben. Lehet, hogy tévedek is, nem minden évben, de viszonylag sűrűn előfordul. NFL-ben, NBA-ben én nem emlékszem sok ilyen esetre, hogy valaki elvileg már megegyezett egy csapat, és utána visszamondja.
Tehát még valamilyen tinta nem szemszáradtott meg, tehát lehet, hogy csak kezet fogtak rá, és valahol jogos meggondolni magad, amikor szembesülsz azzal, hogy itt nem, hogy a te saját stábodat nem alakítatod ki, hanem egy adott, meglévő stábbal kell dolgoznod. Tehát még csak nem is az van, hogy nincs mindenbe beleszólásod, vagy csak 3 ember cserélhetsz rá, hanem közli a tulajdonos.
Hogy... Azt nem értem, hogy ez miért nem a legelején derült ki a folyamat. Ez hogyan történt neki, hogy ez nem derül ki egyből?
Én azt gondolom, hogy valahogy az interjú menete olyan volt, hogy mit csinálnál a csapattal, milyen terved van, kit hogy fejleszteni, a milyen játékot játszani, stb. Ezeken túl vannak, megállapodnak, és akkor az ilyen részletekre úgymond később kerül sor. És azt is el tudom képzelni, Zoli, hogy Kenny Atkinson magától értetődőnek vette azt, hogy ő majd akkor...
Simán lehet.
Nem?
MJ minden esetre építi tovább a reputációját, mint zseniális tulajdonos és de facto GM. Azért arról a karrierről is megérdemelnek külön könyvet.
Lehetne az biztos.
Lehetne dolgokat írni.
Évbalfaszkodása, és aztán a végén visszahozták Cliffordot.
Írhatnák azt a könyvet együtt, mondjuk Isaiah Thomas-szal, Magic Johnson.
Igen, Anna, az egy erős lenne, hogy kibékül a két rivális. Igen, egy közös pont.
Igen, 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 és ugye ott tényleg együtt is játszottak, kortársak voltak, úgyhogy fantasztikus, hogy onnan valahogy senki nem tud ezen a vonalon érvényesülni. Azt akartam mondani, hogy a Hornets aztán végül visszahozta Cliffordot egy ilyen nagyon cuki nyilatkozattal, hogy hát igen, ő már volt itt egyző, ismerjük, tudjuk a kvalitásait, a védekezést.
Hát te most voltad 2 éve, vagy mikor 3 éve jött el ez
úgy,
az
úgy tesznek,
én nem láttam.
Ugye? Tehát úgy tesznek, mintha ez lett, le is írtek, ez volt a logikus lépés nekünk. Miközben egyszerűen csak próbálják menteni az arcukat, és akkor Cliffordot mindig fel lehet hívni, valószínűleg van már egy háza is Charlotte-ban, tehát hogy ezt tudom elképzelni, de ez is szánalmas volt ez a nyilatkozat, amit Clifforddal kapcsolatban tettek, de hát nyilván nem tudott fület farkat behúzni, és azt mondani, hogy hát erre rácsesztünk, de szerencsére Clifford elvállalta, mert amúgy meg ez történt. Az elmúlt napokban talán még volt egy-két esemény, amit most nem említettünk, de mindenhez eljutunk majd, viszont én szerintem most az adásunk végére értünk.
Szeretnék búcsúzóul egy stílszerű, hát biztos lesz, nekem nem mondom, hogy milyen érzéseket kiváltó ilyen képet így felvázolni, de azért lelkiekben gondoljuk el, hogy milyen hangulat lesz így az NBA szurkolók között, hogy ne adj Isten, jövőre a Los Angeles Clippers mondjuk egy Kyrie Irving, John Wall, Kawhi Leonard, Paul George 4-essel bajnoki címet nyert, mert ez abszolút benne van a pakliban. Ezt a szélizleges.
Benne.
Ahogy Kyrie fogja a trófeát Kawhi-jal együtt. Jaj, ne.
Kemény nem.
Kyrie, de most Clippers tippelni, ki a franc vállalja be?
Ja. Ott már nem az a kérdés, hogy ki ad érte értéket, hanem, hogy, mert ugye pont ma jött ki egy
tudnak
hír.
Adni, bevállalják, vigyék.
Most kijött egy hír, de nem tudom, a felvételünk előtt egy másfél órával Twitteren, hogy több GM is azt gondolja, hogy Kyrie Irvinget jelenleg senki nem szeretné elvinni Brooklynból. Uh-huh. Szóval...
Abszolút érthető.
Én olvastam Dallas pletykát, de tényleg, ha az megtörténik, akkor elmegyünk egy szünetre, egy rövidebb fél éves szünetre.
Igen, fél egy éves rövidke szünetre.
Fél egy éves szünetre.
Májár György, nagyon szépen köszönjük hozzájárulásodat a mai adáshoz, aztán majd még biztos találkozunk a nyáron.
Szívesen, köszönöm én is, sziasztok!
Köszönjük, hogy itt voltál, Gyuri, sziasztok!
Zoli, érdekedve remélem, hogy az Irving Dallas vonalból nem lesz semmi, és szerintem a podcast érdekében is most több ezren szurkolnak majd ennek Magyarországról. Reméljük, imáink meghallgatásra találnak, neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Egyébként nem lenne rossz content, tehát az én ott szerintem egy ilyen évekig tartó, van angolban egy jó kifejezésre, ilyen running gig, úgy hívják, nem, bocs, running gag, gig az más, a gig az meló, running gaget felhúzni erre, és az őszintén szívből jönne, tehát minden adásban beszélnek róla legalább 5-8 percig kis kidühöngés, függetlenül a témától, tehát beszélhetnénk mi mindenről, én Irvinget felhoznám minden egyes adásban, aztán nyilván meglátjuk, hogy hogyan értékelnék a nézőhallgatóink, de egy ideig az így lenne, az garantálom.
Beszéljünk Anthony Edwards hosszú távú potenciájáról. Jó, rendben van. Irving ezzel a csapattal...
Irvingben is volt egykoron hosszú távú potenciál. Tudjuk, hogy mi lett belőle.
Jó van. Igen. Na jó, örülök, akkor szerintem búcsúzunk.
Sziasztok!
Szia Zoli, kedves hallgatók, tőletek is elköszönünk, persze hétfőn jövünk, hiszen valószínűleg addigra is egy nagy kalap hír érkezik, és új igazolások. Persze itt, ahogy mondtam, a Durán dominót majd meg lehet várni, de úgy időzítjük, hogy hétfőn podcastenünk, és még aznap hallhatjátok. Úgyhogy addig is minden jót kívánunk nektek, és a könyvet is ki fogjuk sorsolni, vagyis hát elmondjuk a győztest a következő héten, sőt már Patreon sorsolás is lesz, úgyhogy megéri minket továbbra is követni. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.